Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban, aminek most már a derekán járunk, a propagandával foglalkozunk sokféle megközelítésből. Ma az érzelmek oldaláról és politológiai oldalról fogjuk megközelíteni ezt a kérdést, és ehhez vendégül hívtam Szabó Gabriellát, politológust, a Politika Tudományi Intézet tudományos főmunkatársát, az ELTE-n is tanítasz. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen.
A morális érzelmekkel foglalkozol, ez a fő szakterületed, amennyire tudom, viszont nem tudom nagyon pontosan én magam definiálni, nem is kell, hogy definiáljuk, de hogy egyáltalán képbe helyezzük magunkat, hogy mi ez. Érzelmeket tudjuk, morális dolgokat tudjuk, de a morális érzelmek ez milyen kategória, és miért fontos most majd nekünk a politikai kommunikáció szempontjából?
Rengetegféle érzelem van, ezt nagyon sokféleképpen éljük meg, és sokféleképpen fejezzük is ki őket. És ahhoz, hogy rendet vágjunk ebbe a dzsungelbe, a kutatók mindenféle csoportokat találnak ki, ilyen érzelemkategóriákat, és az egyik, ez a morális érzelmeknek a csoportja. Induljunk ki abból, hogy az ember az társas lény. Tehát a napjainkat azt közösségekben töltjük, kisebb-nagyobb csoportok részeként, tudatában vagyunk azzal, hogy mások is jelen vannak, tudatában vagyunk annak is, hogy ezeknek a csoportoknak van szokás és szabályrendszere, célrendszere, rajtunk kívül mások is működnek, van egy együttélési szabályrendszerünk, és ezekhez a normákhoz, ezekhez a szokásokhoz, szabályokhoz, közös célokhoz, kooperációhoz, versenyhez különböző érzelmekkel viszonyulunk. És ezeket hívjuk morális érzelmeknek, azért morálisak, mert nagyon hasonlóak ezek a közösségi dilemmák ahhoz, amit a filozófia erkölcsi kérdésekként szokott definiálni. Tehát milyen a jó élet, milyen a jó közösség, és ez ezekre vonatkozó érzelmi válaszaink, azok a morális érzelmek.
Tehát valamennyi együttéléssel, vagy társas létezéssel kapcsolatos érzést belesorolunk ebbe a kategóriába, tehát nem kell arra gondolnunk, hogy pozitív, negatív jellegű érzésekről van szó, vagy a boldogulásunkkal kapcsolatos érzésekről, hanem kifejezetten itt a társas jellegben megnyilvánuló érzelmek azok, amik fókuszban vannak.
Ezek önreflektív érzelmek is, mindjárt mondok néhány példát, hát ha úgy világosabb is lesz, de alapvetően arra vonatkoznak, amikor tudatában vagyunk annak, hogy egy közösség részeként működünk, és itt vannak értékek, normák, szokások, és ezekhez érzelmi viszonyulunk. Ezek lehetnek a saját boldogulásunk is, de például az ember képes arra, hogy úgynevezett szekunder vagy közvetítő érzelmeket is éljen meg. Elég divatos manapság a szekunder szégyen.
Én magam talán is erről sokat használom, és sokat érzem.
Talán erről igen, sokan ismerősek ezzel kapcsolatban, hogy mi ez, divatos kifejezés. Ez a szekunder szégyen például olyan érzés, amikor hogyha azt látjuk, hogy mások nagyon alaposan megsértenek valamilyen normát, vagy az egész lényük ellentétben áll a közösség működésével, a közösség alapérdekeivel, akkor az ő viselkedésük miatt mi magunk szégyeljük magunkat. Nem mindenki hajlamos erre, tehát ez is olyan, hogy valaki jobban hajlamos szekunder szégyent érezni, van, aki kevésbé. De például morális érzelemként szokták mondani a felindultságot is, hiszen képesek vagyunk nem csak a saját magunkat ért igazságtalanság fölött dühöt érezni, hanem hogyha úgy látjuk, hogy a közösségünkben jelenlévő más fontos embereket ér méltánytalanság vagy igazságtalanság, akkor is haragot, dühöt, felindultságot tudunk érezni, holott lehetséges, hogy mi magunk nem is vagyunk elszenvedői annak a méltánytalanságnak vagy igazságtalanságnak.
A szolidaritás szó azért ide kívánkozik, nem? Tehát, hogyha valaki másért sérelem miatt háborodunk fel, együtt érzünk vele, akkor tulajdonképpen ez a fajta közösségvállalás is ide sorolódik.
Igen, az érzelmek azok egymásba kavarodnak, sodródnak, egyik pillanatban jönnek, mennek, ezért kell ugye folyamatosan, hát ahogy szokták mondani, triggerelni őket, tehát azért
gombokat
kell
nyomogatni, így
van,
szokták mondani.
Kell folyamatosan ismételgetni, mert jönnek és mennek, egymásba folynak, együtt alakulnak ki. Ez például egy nagyon tipikus politikai szempontból is a releváns érzelmi mechanizmus, hogy földühödünk valamiféle vélt vagy valós igazságtalanság miatt, akár minket ér, akár akár másokat ér, a másokkal kapcsolatban érzünk valamiféle pozitív érzelmet, ha már említetted a pozitivitást, érzünk velük szemben egy kapcsolódást, egy kötődést, szimpátiát, például a szimpátia is egy morális érzelem. Sok-sok szimpátia alapú interakció alapján kialakulhat ugye a szolidaritásnak az érzése, illetve az a viselkedésmód, ami jellemzi a szolidaritást, tehát hogy hajlamosak vagyunk a saját magunk jólétéből valamennyit engedni azért, hogy másoknak is jó legyen és elfogadható élete legyen. Tehát itt sok-sok érzelem nagyon közel áll egymáshoz, és sodródnak, keverednek ezek az érzelmek.
Úgy fogalmaztál az előbb, hogy tudatában vagyunk annak az érzésnek, amit érzünk, vagy megjelenik bennünk, inkább így mondom. Azt feltételezem, hogy a mostani témánk szempontjából talán még izgalmasabb, amikor valaki más van tudatában annak, hogy mi mit érzünk. Én nekem a politikai kommunikáció, vagy ugye a propaganda, mint fő témánk, az valahogy itt sejlik fel, amikor nem is pontosan mi tudjuk, hogy mit érzünk, vagy ők jobban tudják, vagy előbb tudják, mint mi. Tehát hogy van ezzel a dologgal az, hogy miben vagyunk tudatának, és rólunk mit tudnak az érzelmi területen, amiről most beszélünk?
A morális érzelmek azért egy nagyon érdekes területe a pszichológiának, a társadalomtudománynak, mert összekapcsolódik benne a kognitív, tehát a mondjuk úgy, hogy a rációhoz kapcsolódó szempontok, és összekapcsolódnak az érzelmi, affektív szempontok is. Tudatában vagyunk a közösségünknek, hogy mi egy közösségben vagyunk, tudjuk a normákat, úgy helyjel közzel, tudjuk az értékeket, és erre tudatosan reflektálunk. Amik meg érzelmeként alakulnak, azoknak nem mindig vagyunk 100%-ig tudatában, a köznyelv például a bűntudatot és a szégyent általában keveri, míg a pszichológia nagyon határozottan elkülöníti a szégyent és a bűntudatot, de a köznyelvi kifejezésekben ezek keverednek. És hát, hogy a politika, a politikusok, azok mennyire vannak annak tudatában, hogy mi mit gondolunk, hát ők ajánlatokat tesznek, én úgy szoktam ezt megfogalmazni.
Nem, hogy mi is nekik, de ez egy másik.
Igen, ez egy interaktív folyamat egyébként, tehát sose felejtsük, hogy ez egy összjáték, tehát többen vagyunk ebben a folyamatban. Tehát ők mindenféle tudományos, meg akár mondhatjuk is, hogy már ezoterikusnak ható gondolatok alapján tesznek egy érzelmi ajánlatot felénk, tehát hogy mikor kell például mondjuk félelmet érezni, kivel kapcsolatban, vagy mivel kapcsolatban, és mikor kell ezt a félelmet érezni, megpróbálják menedzselni ezeket az érzelmeket különböző nyelvi, meg gesztus nyelvi fordulatokkal, vizuális eszközökkel is, tehát nem csak verbális és textuális eszközökkel, hanem képi anyagokkal
szimbólumokkal
is.
Szimbólumokkal akár
vágástechnikákkal, úgy multimodális világban élünk, csupa kép, hang vesz minket körül, ezek mind-mind részei annak az érzelmi univerzumnak, amiben benne vagyunk. Megpróbálják menedzselni ugye az érzelmeinket, szokás is érzelem menedzserként hivatkozni rájuk, ajánlatot tesznek, és innentől kezdve voltak éppen már a befogadónál pattog a labda, hogy ő ezt az ajánlatot elfogadja, részben fogadja el, elutasítja, az elutasítás miatt egy újabb érzelm, konglomerátum alakul ki nála, visszacsatol a politika felé, a politikusok mérik, így vagy úgy, de kiszimatolják ezeket az érzelmi klímákat, és akkor változtatnak ezeken az érzelmi ajánlatokon, vagy éppen még erősebben nyomják a gázt a felé. Szóval ez egy összjáték, amiben többen is benne vagyunk.
Miért olyan fontos a politikának az érzelmi oldalról történő támadás vagy megközelítés? Mi ebben a hozadék, mi ebben a jó?
A politikusoknak?
A politikusok
részéről. Miért
szeretnék részéről
a politikusok befolyásolni az állampolgárokat?
Hogy miért az érzelmüknél kezdve? Ugye mondtad a kognitív megközelítéseket, az érzelmi megközelítést, van másféle vizuálisokféle egy elem, de hogy az érzelmeknek miért van ilyen kitüntetett szerepe, hogy ez egy önálló terület tud lenni mondjuk a politikai kommunikáció gondolkodásában?
Úgy kell elképzelni, mint hogyha valamiféle nagyon érzékeny műszerünk lenne, amint többféle potméter lenne. Az érzelmeket is, meg a kogníciót is, meg az értékeket is kell befolyásolni. A politikusok törekszenek is rá. Tehát akkor sikeres egy politikai kommunikáció, akár rövidebb ideig, akár hosszabban is, hogyha széles a repertoárja, tehát sokféle eszközön tud játszani, sokféle húrt tud pengetni, tehát választópolgárként, aki úgy gondolja, hogy számára a tényeken alapuló, racionális alapuló érvelés a fontos, hát kell, hogy a politikus akkor számára is ilyen jellegű megszólalásokat nyújtson. De van, aki jobb szereti az érték alapú megszólalásokat. Van, aki pedig egyszerűen csak a rövid idő, vagy a kevésbé odaadó figyelme miatt, inkább csak az egyszerűbb érzelmi impulzusokat.
A szívére hallgat, ugye?
Igen, de tulajdonképpen mindannyiunk, tehát akármennyire is hízelgünk magunknak avval, hogy minket aztán csak és kizárólag a kemény tények és a faktumok határoznak meg, minden döntésünkben, minden véleményünkben ott vannak az érzelmi összetevők. Tehát minél változatosabban játszik egy politikus, minél többféle húrt penget, valószínűleg annál sikeresebb lesz.
Járjunk körül, nem kerészletekbe menően, egy ilyen érzelemmenedzsment példát, használod az írásaidban a szégyenmenedzsment kifejezést. Szerintem, ha ezen keresztül, és érdekes volt, hogy pont a szekunder szégyenben már egy kicsit bele is csaptunk, hogy ha megnézzünk mondjuk egy ilyet, hogy szégyenmenedzsment, hogy nyúl ehhez hozzá a politika, hogyan lehet ezzel irányítani másokat, akkor azt gondolom, hogy ezen keresztül megpróbáljuk elképzelni a többi érzelemmenedzsment megoldást.
Igen, ez egy nagyon bonyolult dolog, ez a szégyenmenedzsment, de megpróbálom röviden.
Bocs, hogy
és
pont
egyszerűen.
Erre kérdeztem.
Igazából
rá.
Nagyon érdekes is, tehát örülök, hogy erről beszélünk, csak egy kicsit komplikált, úgyhogy kérem mindenkinek a türelmét.
Kapaszkodunk.
Igen, kapcsolatban, meg én is összeszedem magam, hogy a lehető legfrappánsabban próbáljam elmagyarázni. Azzal érdemes kezdeni, hogy mi a szégyen. Ugye a szégyen egy borzasztó kellemetlen érzés, nagyjából úgy szokták leírni, hogy az illető a saját teljes személyiségét és identitását egy csőtömegként érzékeli, tehát úgy gondolja, hogy a minden szempontból megbukott bizonyos mércéken.
Pipa, ezt mindenki el tudja képzelni,
igen,
szerintem léphetünk tovább.
Tőle én is, igen. Azt teszi a különbséget a bűntudat között, hogy a bűntudat az egy specifikus cselekvésre vonatkozik, korrigálom, kijavítom, megyek tovább, míg a szégyen az egyfajta ilyen lehúzó ördögi kör, sehogy se tudok belőle kikeveredni. És ez természetesen kollektív szinten is megjelenhet, hiszen manapság, főleg Magyarországon különböző politikai oldalak nagyon erősen identifikálják magukat, tehát azonosítják magukat egy-egy vagy néhány politikussal. Tehát ha például egy politikus valamilyen olyan botrányba vagy lépéssorozatba keveredik, amit úgy ítélnek meg, hogy ez bizony szégyenletes, akár maga, vagy a közössége, akkor az bizony könnyen ráhúzódhat az egész közösségre is, tehát így egy ilyen kollektív kör is kialakulhat. Talán a legfrappánsabban és a legteljesebben ezt a Szájer József botrányüggyel lehet leírni.
Valamiért nekem is ugrott be erről a elbeszélésről.
Igen, mert azt hiszem, hogy ez volt az utolsó nagyon nyilvánosan megjelenő ilyen szégyenmenedzsment tevékenység a magyar politikában, és ha valaki nem emlékszik rá, akkor csak nagyon röviden...
Nem ezen a bolygón.
lehet. De tényleg elmondhatjuk tényleg
mondjuk,
csak,
mondjuk,
lehet.
Mondjuk, egy ereszről lesz szó, azt gondolom.
Igen, én is azt hiszem. Tehát ugye Szájer József Fidesz nagyon régi, motoros, fontos alakja, politikus, európai parlamenti képviselő volt, aki a COVID idején, tehát a kijárási tilalmak kellős közepén lebukott, hogy egy orgián vett részt, és...
Más férfiakkal tegyük
igen,
hozzá.
Természetesen ott erről is hír volt, hogy a saját neméhez közel álló férfiakkal volt egy orgián, és ebben kapcsolatban kialakult egy média, illetve politikai kommunikációs kör, amiben nagyon jelentősen ott volt az, hogy ez bizony egy szégyenletes tett volt, ugye maga Szájer József is visszavonult a politikából, ugye ez a szégyennek az egyik alap viselkedési következmény, egy kivonulok. Ugye azért is borzalmas a szégyen, mert az a kivonulás támogató érzelem. Na, és ezzel kellett kezdeni valamit a politikusoknak, ugye itt jön be a menedzsment kérdése, van egy ilyen probléma, akkor mit csináljunk vele? És az első legfontosabb feladat az láthatóan az volt, hogy gyorsan lezárni a szégyen kérdését, tehát bevallani, hogy oké, történt egy ilyen dolog, de le kell választani az individumot, tehát Szájer Józsefet le kellett választani a Fideszről és a kormányról, és meg kellett határozni, hogy ez a viselkedés a Fidesz számára nem követhető. Talán emlékeznek a hallgatók, hogy volt néhány nap csönd, Orbán Viktor, tehát maga a legfelső vezető szólalt meg ez ügyben, és ő ezt a leválasztást megtette, és onnantól kezdve már mindenki ezt tudta ismételgetni, ezt a néhány mondatot. A második ilyen jellegű lépés az az volt, hogy hát meg kellett próbálni a szégyent átfordítani egy másik érzelemmé. Ugye még egyszer, a szégyen borzalmas, nem jó abba lenni, gyorsan fordítsuk át valami mássá. Az egyik ilyen például a büszkeség érzése. Ezt egyébként más irodalmakból is, paradox módon az LMBTQ irodalmak nagyon sokat
hát a meleg büszkeség,
erről.
Ugye nyilván.
Hogy a szégyenből hogyan fordították ők a 70-es, 80-as években büszkeséggé a saját meleg identitásukat, és ez meg is jelent érdekes módon a Fidesz és a kormány kommunikációjából is, hogy elkezdtek büszkélkedni avval, hogy ők milyen jól kezelték a Szájer József botrány okozta hullámokat, és ők az a közösség, ahol lám-lám következményei vannak a dolgoknak, nem úgy, mint más közösségben. Szóval szumma szummárum, ez a fajta megfordítása, irányítása, terelése a kommunikációnak, az érzelmeknek a kifejezésének, ez mondjuk egy menedzsment feladat.
Ez alapján, amit elmondtál, azt gondolom, hogy egyébként a kegyelmi ügy is beletartozik ebbe a kategóriába, hiszen nyilván a tények tekintetében nem, de ott is egy felelősségvállalás, egy kollektív, nagyon kínos érzés alakulhatott ki, és az érvelés aztán ugyanez volt, hogy aki nálunk tévútra megy, az levonja a következtetést, felelősséget vállal. Tehát ennyiben ez rímel rá.
Hogyne, tehát nyilván az ismételgetés, a bevett, jól, láthatóan jól működő paneleknek a használata, az működőképes volt. Itt talán annyi volt talán a specifikum, hogy nyilvánvaló itt is megtörténtek a lemondatások, tehát valóban ezt is lehet azt mondani, hogy itt a visszavonás, a visszavonulás is megtörtént. Viszont ennek az ügynek visszhangja volt, ráadásul mai napig tartó következményei vannak, ugyanis volt egy olyan érzelemvállalkozó Magyar Péter személyében, aki rá tudott erre az ügyre kapaszkodni, és nem hagyta a kormánynak a szégyen vagy bűntudatmenedzsmentjét kibontakozni, hanem megpróbálta azt megakadályozni és átfordítani.
Ez nagyon izgalmas, úgyhogy szünet után innen fogjuk folytatni, de most elköszönünk, mert jön egy pici kereskedelmi szünet, úgyhogy ez volt a Krízisek és pofonok első része Szabó Gabriella politológussal, és azonnal jövünk vissza.